Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személy László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben, Szekér Zoltán, az Odeon Dejte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője.
Sziasztok, jó napot kívánok!
A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. A mai adás felütéseként a hallgatóinkat úgy is szeretném köszönteni, mint hallgatókat. Úgy értem, mint zenehallgató közönséget, ugyanis a mai napra egy menő témát választottunk, igaz?
Hallatlan lenne, ha nem.
Hallatlan. Szekér Zoli alapító társammal a zeneiparról fogunk beszélgetni.
Abszolút. Én nagyon vártam ezt a témát, tényleg.
Volt már olyan, hogy a személyes szárunk ez volt, de most a fő témánk is ez, és annak szeretnénk utána járni, hogy hogyan alakult a zeneipar mondjuk az elmúlt 2 évtizedben a digitalizáció térnyerésével, de ezt gyorsan letudnánk, mert arról is szeretnénk beszélni, hogy mi várható a következő 2 évtizedben. Ez lehet, hogy mégiscsak nagy falat lesz.
Főleg kettőnknek.
Nem, kettőnknek mindenképp nagy lenne. Ezért megkértük, hogy vendégül láthassuk Babos Lőrincet, a Fonogram Díjas Cimbali Band együttesnek a dobosát, illetve az Audio Technica közép-európai lakossági kategória menedzserét, hogy csatlakozzon hozzánk a nyomozásban, és mivel Lőrinc a kezdetektől segít itt a Digit Podcast felvételeit a Gödöllői GDL Office-ban, így a saját stúdiódban köszöntünk.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon jó a kamerák másik felén is egy kicsikét lenni. Bár nem mondom,
biztos,
hogy nem izgulok.
Biztos akarsz vele
beszélni? Milyen úgy látni, hogy most ott ülsz?
Igen, egészen furcsa érzés.
Van, tök jó.
Kezdjük a közepén. Az Audio Technica egy japán márka, és akkor azt gondolnánk, hogy hát náluk már 10 éve is minden digitális volt, na ehhez képest egyik azoknak a gyártóknak, akik a mai napig a legnagyobb nyereséget az analóg eszközeik, lemezjátszók, mikrofonok eladásából keresik. Hogy lehetséges ez szerinted?
Leginkább ez úgy lehetséges, hogy az egész cégnek a gondolkodása még a mai napig az, hogy mi egy analóg company, tehát cég vagyunk. Biztos, hogy bele fogok somószor menni ezekbe az angol dolgokba, de
Laci majd mindig
igyekszem. Úgyhogy nekünk ez tulajdonképpen így maga a hitvallásunk, hogy a maga a cég analóg, és ez ugyanúgy megjelenik a például a logóban, ahogy itt a kamerák előtt még beszélgettünk, mielőtt elindult, hogy a logóban is a lemezjátszó tű van például benne, és ezzel is indult az Audio Technica 62-ben, és nagyon sokáig csak erről ismerték. És tulajdonképpen ez az örökség, amit a mai cég is próbál továbbvinni, és most is, ugye a hangunk analóg, most miben beszélünk? Mikrofonokban, amik analóg módon digitális jellé alakítják a mi hangunkat, úgyhogy erre tulajdonképpen szükség van.
Nagyon érdekes, hogy a Facebookon kezdett el elterjedni egy ilyen kis mém, ahol a CD-lemez, vagy mi CD-lemez, még azt megelőzően a bakelitlemez, itt oda van írva, hogy 1930, most nem az évszámok lesznek a lényeg, és akkor utána megy, hogy kazetta, és a végén, hogy ott van, hogy 2024, és ugyanúgy ott van a bakelit. Hogy mekkora nagy utat tett meg, hogy megszűnt majdnem, de ugyanakkor mégsem szűnt meg teljesen, mert az, aki wide-fülű volt, ő mindig is ezeket a típusú technológiákat használta és szerette. Személyes száll, hogy van olyan üzleti partnerünk is, akinek iszonyatosan nagy lemezjátszó gyűjteménye van, és természetesen analóg.
Lemezjátszó
gyűjtemény, és analóg ilyen lemezjátszókról beszélünk. Iszonyatos nagy bulikat szoktak tartani csapatépítőkön, amiket így a cégben tartanak. Illetve nekem is a bátyámnak az egyik barátja, ő elképesztően nagy gyűjtő, de hogy most már ott tart, hogy a legutolsó, és ebben lehet, hogy autentikus szakembert kellett volna megkérdeznem még mielőtt jövök, de hogy nem volt elérhető. De állítólag valami német tenger alatt járónak az egyik ilyen speciális lemezjátszóját szerezte meg, amit oda gyártottak a legénység szórakoztatására. Nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, de hogy mint érdekesség, hogy önmagában azért magához, a hanghoz tartozó technológia, az mindig is jelen van az életünkben. És hogy mennyire mennyire érződött például így a válságban, hogy, hogy átmentetek digitálisba, nem mentetek át digitálisba, átadták, vagy mit tudom én, lejjebb ment a kereslet, vagy tehát, hogy, hogy kell ezt elképzelni?
Ez egy érdekes kérdés, már csak azért is, mert alapvetően minden egy kicsikét megy a digitális felé. Tehát például a Covid alatt nagyon nagy piaca volt nálunk mi fölfele mentünk a Covidba, ilyen szerencsések voltunk, mert akik otthon maradtak, és minőségi hangot akartak az online meetingekhez, vagy bármilyen dolgok, azok vettek maguknak egy USB-s mikrofont, egy fejhallgatót, úgyhogy ez nálunk ilyen szempontból felfelé ívelés volt, de hogyha még visszakanyarodunk arra, hogy mondtad, hogy a vinilnek újra hőskora van.
Mindenféleképpen kanyarodjunk vissza, mert hogy egyre többen, ez a Digit Podcastnak is van TikTok csatornája, de hogy a Digit Podcast mellett, amikor a TikTokot így nézegettem, egyre többször van olyan, amikor a régi DJ-k hagyományos bakelittel kerülnek elő, és játszanak le különböző számokat. És nagyon érdekes ez a tendencia.
Igen, ezt abszolút így látom, hogy azért szeretnek mostanában visszanyúlni az emberek a retro dolgokhoz. Azért most megint divatja lett így kicsikét a filmes gépeknek is, a fényképezőgépeknek, ugyanúgy jön vissza ez az analóg, ami tulajdonképpen már valamennyire visszaadható filterekkel, vagy utómunkában, de azért mégiscsak szeretik az emberek azt, amikor valamivel bingizni kell. És ez teljesen megvan, főleg ebben az analóg hifis világban is, hogy minden számokról szól, és minden teljesen analóg módon működik, és nekünk is van 2 millió forintos lemezjátszó tűnk, ami egy ekkora dolog, de valaki hallja a különbséget, és neki az kell, és volt egy ilyen, hogy egy limitált szériás, ez még drágább is volt egy kicsivel, összesen 100 darabot csináltak a világon, és Romániában meghallgatták egy partnerünknél, és azonnal 3-at vett, mert azt mondta, hogy annyira jó hangja volt, hogy ez a két barátjának is kell vennie
végig. Az igen. Ez így nagyon jó.
Úgyhogy ebben nagyon-nagyon bele lehet
csúszni.
Szerintem
ez az oldtimer autók világa.
Abszolút, abszolút.
Aki ezeket a finomságokat tudja értékelni. De ha erről egy kicsit leválunk erről a szárról, és megnézzük ugye a nagy tömegeket, a nagy fogyasztó embereket. Hol volt az első nagy törés a hagyományos zeneiparban a digitalizáció hatására? Mi volt az első nagy változás ebben?
Szerintem egyébként nem tudom, hogy itt mennyire szitokszó mondjuk az Apple-t emlegetni, de az amikor...
Megpróbálhatod, de aztán majd kapjuk a haragos leveleket. Mert nem mondtátok, de hogy igen, mondjuk el.
Igen.
Vinamtól kezdjünk el beszélni erről a témáról.
Igen. Én első képpen szerintem azt mondanám, amikor bejött az iPod maga, mint egy találmány, és nem is csak az iPod, tehát az ugyanúgy egy MP3 lejátszó volt, csak jól átgondolva, funkciókkal ellátva, hanem a mögötte lévő tulajdonképpen szoftveres, és aztán 2 évvel később az a zenei áruház, az iTunes Store, ami tulajdonképpen utána arra adott lehetőséget, amit féltek is a kiadók, hogy az emberek a 10 dolláros, 15 dolláros CD kazetták helyett, az egész albumok helyett 2-3 dollárért vegyenek meg egy számokat. Uh-huh. És azt aztán tökéletesen integrálva az iPododdal rá tudtad tenni, rendszerezni, és szerintem ez volt az első olyan nagy boom, ami a digitalizációhoz köthető, és megváltoztatta a zeneipart, mert aztán ebből lettek aztán a streaming szolgáltatók később. És van még egy ilyen, amiről nem nagyon szoktak tudni, de van a Napster nevű. Hát tulajdonképpen az úgy indult, hogy az alapítói találtak egy kiskaput, hogy hogyan lehet ingyenesen letölthetővé tenni a zenéket, úgyhogy ne sértsenek ezzel jogokat, és jogdíjakat se kelljen fizetni érte. Aztán ez természetesen ugyanúgy átelt később magába ebbe a streamingbe, de szerintem úgy is fel lehet fogni, hogyha mondjuk megpróbáljuk 3 részre szedni magát a zeneipart. Ez is nehéz, mert ezt eddig csak angolul mondtam és olvastam is, de mondjuk próbáljuk meg lefordítani. A felvett zenéknek az iparága az egyik, ami régen volt a leg legsarkalatosabb pont. Tehát régen...
Ez ugyanaz, amit lemezkiadásként is
így van, így van.
Igen,
így van,
ugye baromi nagy stúdiókban elképesztően drága volt a stúdióidő. Most a hallgatóink, nézőinknek mondom, hogyha megnézik a Freddie Mercury filmet, abban pont van egy ilyen rész, amikor a stúdióidőre nem ért be a Freddie Mercury, és hogy ebből volt probléma, hogy lefoglalták a stúdiót, ott állt a teljes. Hát ugye egy stúdiót úgy kell elképzelni, mint egy NASA űrközpontot, tehát a régi rendszerben ez nem úgy volt, hogy volt egy darab kicsi.
Ez nem olyan volt, mint ez a podcast stúdió?
Ez a podcast naiv stúdió, ez különbözik minden podcast stúdiótól, mert hogy most egyébként is a tulajdonost kérdezzük. De arra, hogy ez...
Na jó, de könyörgöm, hány olyan podcast adás van, ahol olyan stúdióban vannak, ahol meg lehet kérdezni a stúdió vezetőt. Na mindegy.
Most itt ülünk. Mindig.
Jó, szóval ott tartottunk, hogy megértettem, hogy van egy szelete a tortának, most hívjuk így, hogy igen, a csokis kekszek egy darabja, az a lemez kiadás.
És régen ez volt a legnagyobb, hogyha belegondolunk, tulajdonképpen ezért volt szükség kiadókra is, mert ők tudták, nekik volt olyan kapcsolatrendszerük, olyan infrastruktúrájuk, amivel ki tudták nyomni a CD-t, esetleg pénzelték a magukat, a művészeket, hogy vegyék föl, és aztán pedig az egésznek az elosztását meg tudták szervezni akár világszinten.
A két kazettás magnó bejövetelével jöttek el a problémák. Ezt szeretném valahogy így közbe beszúrni.
Az egy kazettás, az még oké.
Az egy kazettás, az csak lejátszás. Illetve még föl lehetett rá, azon is volt. Hát, ez már generáció.
Ne is menjünk bele ebbe a szába. Mi az, hogy kazetta ma már, ugyan? Na, de hogy erre jó sztorink volt a Commodore-ok világából. Igen. A kazettákra, de ezt most nem nyitnám ki ezt a szemszét.
De miért? Azon is volt.
Én többet gondolkozom ezen a kazetta szón, annál kevésbé való ebbe az adás.
Úgyhogy szerintem a lemezkiadás volt régen a nagyon nagy pénzbevételi forrás a kiadóknak, és ez azzal, hogy elkezdődött a digitalizáció, itt mondjuk, hogyha már a második lépését nézzük, és a második szeletét a tortának, akkor ez pedig a zenehallgatás iparága. Tehát ez most már inkább a streaming, és inkább maga az, hogy otthon ülünk és zenét hallgatunk. És innen vannak igazából még most már a nagy pénzek, a streamingből, hogyha ebbe belegondolunk. Régen például ez egy tökéletes példa erre, hogy mikor elindult ez az egész, a két lépcső, az egyik, ugye mondtam, hogy először az iPodhoz köthető, on-demand, és megvásárolható zenék, aztán pedig a második lépés a streaming, és a Radiohead csinálta meg azt 2007-ben, hogy az In Rainbows című albumukat azt teljesen maguknak adták ki, a kiadójuktól függetlenül, és csináltak egy internetes portált, ahova be tudták írni az emberek, hogy mennyit szeretnének fizetni. És teljesen az volt, hogy it's up to you, tehát hogy tőled függ, hogy mennyit fizetsz az albumért.
Ez azért szerintem nagyon fontos gondolat, hogy néha egy-két előadó, mint a túlbecsülni a saját képességeit. Ezzel mennyire értesz egyet? Tehát ugye ez egyik oldalon, hogy fizesd be, mondd meg, hogy mennyi. A másik oldalon meg, hát ugye abban a korszakban, amikor én felnőttem, nem nagyon volt opciót, tehát hogy így sajnálom, Laci, ki kell mondanom a kedvenc szavadat, hogy kazetta, de hogy... tehát én határozottan emlékszem azokra az időszakokra, amikor nem tudta egy darab számot megvenni. Tehát, hogy van egy kazettán, nem tudom én, A oldal, B oldal, 90 perc, egy darab szám volt rajta működőképes, de tényleg egy darab szám volt rajta működőképes, és az egész kazettát meg kellett venned, és utána a két kazettás magnó segítségével, még a digitalizáció előtt próbáltunk meg különböző válogatás albumokat megcsinálni. És akkor, amikor eljött ez a CD-s időszak, és a Winamp már felütötte a fejét a Napsterrel egyetemben, nagyon régi időkről beszélünk, ott kezdődött el az, hogy már tudtad magaddal vinni, mint ilyen Discman, meg Walkman, és gyakorlatilag ennek a továbbfejlesztett verziója volt az Apple-nek a kis terméke, ami szerintem egy zseniális gondolat volt, és az adott idejében egy hiánypótló valami. És azt hiszem, hogy pont a YouTube volt az első olyan, aki a iTunes-ban megengedte, hogy akkor $1 egy zene. Ennyi tér. A nagy YouTube azt mondta, hogy ez így van. Ami érdekes, hogy ennek a gondolatára épült már rá egyébként a Spotify is, vagy a Google is, de hogy mindegyik csak követő volt. És hogy miért mondom ezt? Mert hogy egy podcast stúdióban ülünk, és hogy ezeknek a rögzítése, én úgy érzem, és kérdezem a gondolatotokat, meg a véleményeteket, hogy ez is hozott egy újfajta gondolkodás, szemléletet. Hogy hogyan rögzítek magamnak adást. Ugye ezt már így mondtad, hogy a Radiohead volt az, aki először magának megcsinálta, de hogy fizikailag a digitalizáció, én azt érzem, hogy olyan forradalmat hozott, amikor én a kreativitásomat, mondtad az Apple-t, most nem akarom mondani a program nevét, szabadon odaadta nekem az alkotáshoz. Mit gondoltok erről?
Én nem vagyok zenész. Én erről azt gondolom, hogy az emberi kreativitás mindig is megtalálta a kiskaput, az újabb utat, az alternatívát, kifejezetten egy művész mindig ezt keresi, hogy ő hogyan tud még jobbat alkotni, még nagyobbat alkotni. Na most az az érdekes, hogy lesz ebből iparág, mert mindaddig, amíg ezt egy-két művész csinálja, addig ez csak ilyen nevetséges ilyen különbség.
Igen, én is így látom, és ide is ugyanúgy hozzá lehet fűzni a szerintem második digitalizációs boomhoz, hogy ahogy elindultak a streaming platformok, vagy mondjuk egy SoundCloud, ahova bárki föl tudja rakni a saját maga által kreált tartalmakat, itt tulajdonképpen megszűnt a kiadóknak az úgynevezett hasznossága.
Ugye mindenki föl tudta rakni magának ezeket a dolgokat, és hogy megszűnt fizikailag a kiadóknak a létjogosultsága. Én meg amúgy is a következő kérdésem az lett volna, hogy oké, de ott vannak a zenészek. És hogy ti, mint díjnyertes zenekar, hogy élitek meg azt, hogy miután föltettetek valamit valahova, szabadon másolható, meg elvihető, meg bármi. Tehát, hogy oké, nem, nincs szükség arra, hogy legyen kiadó. Ez a kiadók és a zenészek közötti viszony szempontból is érdekes, mert, mert egyébként jó-e, hogy nincs kiadó hosszú távon? Vagy nem kell-e menedzser, mert hogy ezek a kiadók először is ilyen menedzser szerepet töltöttek
igen,
be.
Igen.
Mi a gondolat erről, vagy hogy változott ez?
Szerintem a kiadóknak igenis van létjogosultsága olyan szempontból, hogyha megnézzük, még mindig 4 kiadónak a kezébe van az egész zeneiparnak a 85%-a, az EMI, a Warner, a Sony és a Universal, ez a 4, aki a 87%-át menedzseli a mai zeneiparnak is.
De még a streaming részt is beleértve.
Igen, mert ugye ettől függetlenül még mindig vannak lemez szerződések, meg mindig vannak még nagy artisták, előadó művészek, akiknek szintén van lemez szerződése, és egyébként ez is egy saját maguk felé hajló kéz esete a kiadóknál, hogy most már lehet, de régen nagyon nehéz volt olyan szerződést kötni, hogy az előadó művész birtokolja a zeneszámokat, és ne a kiadó. Ebből lett például Taylor Swiftnek a 2-3 évvel ezelőtti album, amikor összeveszett a régi kiadójával, és inkább fölvette újra teljesen ugyanazt a lemezt, hogy övé legyen a master, és ne kelljen jogdíjat fizetni a kiadónak. És a rajongói pedig ezt természetesen tudták, és most már csak azt hallgatják. Aha. Hogyha csak egy induló művész vagy, egy induló előadó, akkor sokkal jobban tud szerintem érvényesülni, mint például régen. Mert ott van az internet, amire föl tudod rakni, meg tudod adott esetben marketingelni saját magadnak, és nincs az a kiadó, aki neked rááll a sarkadra, hogy ez nem jó, ez nem fog tetszeni az embereknek, ezt nem adjuk ki.
Ez az úgynevezett hosszú farok effektus, ez a long tail a közgazdaságtanban, amit kifejezetten, ha jól emlékszem, akkor a zeneipar elemzéséből tudtak először meg, hogy ilyen van, hogy, és más szóval ezt szoktuk ugye ilyen demokratizálódásnak hívni, hogy az internet, bármi is ért valaki alatt, az internet elhozta a zeneipar demokratizálódását, hogy sokkal-sokkal több együttes, sokkal-sokkal több száma volt elérhető. Részint azért nem kellett egy egész kazettát megvenni hozzá, részint meg azért, mert sokkal kisebb lett a bekerülési költség. Ugye korábban ez egy nagy beruházás igényes dolog volt, ki kellett építeni egy óriási stúdiót, mellé ki kellett építeni egy óriási bolthálózatot, és mondjuk egy nagykerhálózatot, és még amellé rengeteg partnerséget a kisker világában. És akkor ez az, ami így most nem egyik pillanatról a másikra, de ma visszatekintve elég gyorsan eltűnt, és akkor most gyakorlatilag van egy pár másodperces folyamat már kis túlzással, hogy miután fölvettem, utána aztán tényleg bárhova eljut. És ezáltal nagyon sok olyan előadó, aki a korábbi rendszerben nem kapott lehetőséget, mert a kiadók nem mertek belefektetni pénzt, hogy őt megszerezzék, és aztán kiadják, ő el tudott jutni egy közönséghez, és van neki, nem tudom, 10 000 követője a valamelyik zenecsatornán, és abból ő úgy vagy így, de megér, és szívesen csinálja tovább. Most egy picit átkanyarodnék akkor a zenészekre, meg egyáltalán erre az alkotó munkára, hogy ma, azon kívül, hogy mondjuk van egy hangszered, meg van egy hangod körülbelül, azon kívül mennyi minden kell, milyen eszköztár kell egy zenésznek, hogy alkosson és kiadhasson?
Hány darab dobod van?
az még a hangszer, tehát hogy az eddig is, az több ezer éve ugyanaz hangszer, meg kéz, meg láb, meg a hangod, de hogy ezen kívül?
Szerintem az első és legfontosabb az viszonylag magától értetődő, a művészi beállítottság és a kreativitás. És én például egyébként ezért ilyen szempontból nem is vallom magamat jó zeneírónak, szövegírónak, ez nekem annyira nincsen tehetségem. Én abban vagyok jó, hogyha meghallok valamit, akkor az én saját hangszeremmel fel tudom tölteni, és úgy ötleteket tudok hozzáadni, de hogyha szűk értelemben nézzük, akkor először is mikrofon, hogyha éneklünk, vagy fölveszünk hangszereket, és egy hangkártya, ami tulajdonképpen egy digitalizáló egység, ami a mikrofonnak az analóg jeléből csinál egy gép számára értelmezhető jelet. Úgyhogy ezek az alapvető dolgok, aztán pedig, hogyha már szaktudásról beszélünk, miután valamit fölvettük, a következő lépés a mixelés, tehát a keverés, aminél pedig arra törekszünk, hogy a lehető legtökéletesebbet hozzuk ki az adott hangsávból. Tehát itt még nem gondolkozunk annyira rendszerbe, azért már szinteket állítgatunk, meg egymáshoz igazítjuk a dolgokat, de itt kezdünk el rátenni mindenféle olyan egyéni dolgot, ami például egy hangszínszabályzás, egy kompresszor, ami összenyomja magát a jelet, hogy a halk részek azok fölhangosodnak, és a hangosak pedig le. Úgyhogy ezek jönnek alapvetően akkor, és itt is a digitalizáció volt az, ami egy hatalmas előrelépést jelentett, mert ugye régen egy először még bakelitekre vették fel a gyűjtők, és csak kiraktak egy gramofont, ugye? Ez volt a név, és azzal azonnal föl is vették a lemezre. Utána a kiadókban pedig szalagos magnó, aminek meg szintén egy hatalmas költsége volt, mert nem lehetett akárhányszor újra kezdeni, mert egy idő után elkezdett degradálódni a szalag is, és sokkal nehezebb volt vágni. És az első DAW-nak nevezett dolog, ez a Digital Audio Workspace, tehát digitális hang munka tér. ez egy szoftver, amiben most például mi is fölvesszük a hangunkat, és ebben utána majd én megvágom, és ez a szalagos magnó után először 78 környékén volt egy olyan, ami még nagyon kezdetleges volt, de még a kijelző se nagyon volt, hanem oszcilloszkópon tudtad a hangsávot nézni, és aztán 91-ben volt az az áttörés, a Pro Tools nevű szoftvert, amikor az Avid kiadta, amit igazából a mai napig minden professzionális stúdiótechnikus használ, és általában az szokott lenni így a zenei szénában is, hogyha te játszol valamilyen lemezen, de mondjuk külföldön laksz, van egy barátom, pont így csinálnak most lemezt, ő kapott egy úgynevezett Pro Tools session-t. Uh-huh. Tehát kapott egy fájlt, amiben a többiek minden már följátszották. Igen. És ez volt az első olyan, ami így elhozta a digitalizációt a zeneipar ezen részében is, tehát a stúdiótechnikában, és itt 91-től mindenki azonnal átváltott erre, mert bármennyiszer lehetett próbálkozni, nem kellett mindig vágosgatni és egymás után kötni. Egyébként javaslom a hallgatóknak, meg nektek is, hogy nézzetek meg egy ilyen régi stúdió felvételt, egyébként még a mai napig szoktak használni szalagos magnó, de nagyon-nagyon érdekes egy ilyen szalagos magnóval történő vágás.
Igen, tehát a Faberman családról beszélgettünk nem tudom hány adással ezelőtt, hogy ez nekem mekkora élmény volt, és abban is van egy ilyen jelenet, vagy talán kettő, és egyre nagyon emlékszem, amikor egy filmet, az mondjuk videófilm, vagy mozi, nem, ahhoz még nem mozi, az még csak normál házi kamerás, de hogy azt konkrétan úgy vágja, és abban volt a nagy technológiai újdonság, hogy egy szinkron vágógépet vett az illető, és nem tudom, fele vagy ne harmad annyi idő alatt tudott végezni a munkájával. De az még mindig full analóg, hát ott fizikailag pörgött a szalag. Igen, igen.
És ha ezt tovább visszük, akkor következnek a pluginek, amikhez tulajdonképpen az egy eszköz is, és valamennyire érteni is kell hozzá. Lefordítsuk a plugint?
Kiegészítő szoftver.
Igen, mondjuk. Legyen ez kiegészítő szoftver. Ezt a...
Bővítmény.
Bővítménynek
hívja a nagy amerikai szoftvergyártó cég.
Bővítmény, tényleg.
Azért durva, mert amilyen nagy, olyan kicsi a neve. Szóval bővítmények a bővítmények, digitális audio munkatérben.
Így van, amikkel tulajdonképpen manipulálni lehet a hangot, vagy csomó esetben a régi világot akarják visszahozni egy
recsegést.
Mint egy emulátor. El. Egyébként igen, van, nekem is van olyan pluginem, amivel csak a viniles recsegést tudod rátenni, mert ezt van, amihez ezt szeretik és kell.
Te Zoli hangjához, igen. Szerintem.
Igen, köszönöm szépen, hogy ma élettem, de hogy ez egy olyan hangsávot csinálj, hogy légy szíves, hogy
te végig recsegsz.
Legyek
rendben.
És közben ez a Csernobili, tudod, ez a kattogás.
Úgyhogy ezek a pluginek, amik a következő lépés, ezt igazából, hogyha valaki alapszinten van, vagy már olyan nagy szinten, hogy annyira érti, ezeket meg lehet csinálni a beépített pluginekkel is. Bővítményekkel, bocsánat.
De várjál, most én elvesztettem egy picit a fonalat, tehát hogy tehát a beépített versus nem beépített. Tehát, hogy most aki ért hozzá, annak nem kell plugin, vagy most egy kicsit összezavartál, bocsánat, ritkán van ilyen.
Igen, nem, bocsánat, hogy... lehet, hogy nem voltam, sőt, biztos, hogy nem voltam, ezek szerint egyértelmű. Jellemző, hogy aki csak belekezd, annak nincs értelme pénzt költeni drágább bővítményekre, mert egyébként a legtöbb stúdió szoftver tökéletesen megvan a saját pluginjeivel, aztán ahogy megyünk előre tudásban, érdemes erre még rávenni több dolgot, amik így igazából hosszú távon leegyszerűsítik a munkát, vagy sokkal egyszerűbben, és sokkal gyorsabban eljutatnak arra a pontra, ahova te akarsz lenni, és amit te szeretnél hallani.
Tehát most ezt úgy kell elképzelni, most próbálok ilyen laikus fejjel visszakérdezni, mondjuk a játékok világában szocializálódott krapek, hogy jó, akkor megveszem a gyereknek a nem tudom én, a páncélos tankkal megyek az erdőben és lövök, de ahhoz, hogy a tankkal nagyobb eredményt tudjak elérni, meg kell hozzávennem az összes ilyen kis kiegészítő modult. Ez valahogy így kell elképzelni, hogy elindulsz a zeneszerkesztés világában, letöltöd a demo verziót, és akkor megcsinálod az első zenédet, de ahhoz, hogy a recsegés bejöjjön, ahhoz már kell a... Tehát így próbálom meg ezt a dolgot elképzelni, és akkor ebben segíts már egy picit, mert azt gondolom, hogy ez érdekes lehet.
Alapvetően, hogyha kezdő vagy, akkor mivel nem akarsz erre pénzt költeni, lehet, hogy csak kicsit otthon akarsz bingizni, vagy ezeket megcsinálni, akkor erre nem fordítasz pénzt a következő szinteken, meg elkezdesz rá pénzt fordítani, és kísérletezni, és azért mondtam ezt, hogy a felső szinteken meg már megint meg tudsz lenni a beépített bővítményekkel, mert akkor meg már van egy olyan tudásod, hogy tudod, hogy mit kell csinálni. És nem kellenek ahhoz olyan és annyi és olyan drága és olyan minőségű dolgok, hogy ki tud hozni azt a végleges hangzást, ami akár egy rádió hangzás. De itt is megint, hogyha már egy kicsit digitalizációról is tudunk beszélni, nagyon-nagyon az elmúlt szerintem 5 évben elkezdték elönteni a piacot a mindenféle mesterséges intelligencia alapú ilyen bővítmények, amiket tulajdonképpen csak egy gombnyomással ráeresztesz a hangfájlodra, és akár például azt meg tudja csinálni, hogyha két mikrofonnak kijelölöd a sávot, akkor kiszedi az áthallást, vagy hogyha esetleg belecsörgött egy telefon, azt is kiszedi, és ezeket így mesterséges intelligenciával megcsinálni, és nem neked kell egyesével átbogarázni, és minden egyes ilyen dolgot kijavítani.
Nekem ezt a podcast vágásnál láttam a szünetek kivételére. Tehát elképesztő volt, hogy egyébként több órányi munkát spórol meg azzal, hogy teljes hangsávot végignézi, és gyakorlatilag az összes létező olyan levegővételt, ami nekünk ugye muszáj, mert különben máshogy nem tudsz, azt kiveszi, és úgy egyensúlyozza be a teljes felvétel hangsávját, hogy mintha folyamatosan tudnánk beszélni. Elképesztő volt.
Igen, igen. Tehát itt jött be a mesterséges intelligencia.
Bár ezeknél nagyon fontos, hogy legyen állítható az, hogy mennyire szigorúan.
Igen, ez általában ez van.
A csendnek néha nagy értéke van az adásban. Figyelem szempontjából is, meg tovább gondolás szempontjából is. Én fiatal koromban, egyetemista koromban rádióztam egy kicsit, és nagyon sok rádióanyagot vágtam ez alatt viszonylag rövid idő alatt is. És arra jöttem rá, hogy tényleg nagyon könnyű túlvágni egy anyagot, és azt hallgatni az azért borzasztó, mert nem igazán érti az ember, hogy mitől olyan természetellenes, de rohadt idegesítő lesz egy pár perc után hallgatni egy túlvágott anyagot. Na de, hogy visszakanyarodjunk az üzlethez, ezért most egy személyes bréket javaslok, mert már jó ideje beszélgetünk itt a kemény digitális dolgokról, és nagy hagyománya ennek a Digit podcastunknak, hogy egy kicsit az emberekről is tudjunk meg, a vendégeinkről is tudjunk meg ezt-azt. Nyilván adná magát, hogy mi a kedvenc zenénk, de ezt már egyrészt elsütöttük, másrészt meg úgyis előkerül. Ezért én inkább azt gondoltam, hogy beszélgessünk arról, hogy ki milyen hangszeren játszik, és hogyha ezt egy picit tágabban értelmezzük, akkor meg hogy egyáltalán hogy állunk a szerepléshez, a színpadhoz. És hadd kérjelek meg, Lőrinc, hogy te kezd, mert végül is neked talál be talán leginkább ez a kérdés.
Igen, én dobolok egyébként, tehát a zenész legjobb barátja. Ez mindig is.
Ezt sose tudtam most. Tehát a zenész legjobb barátja a dob, vagy a dobos?
A dobos.
Ja, jó, okay.
Aki nem tud egyszerre lépni és rágózni. Ezeket a vicceket hallgatom. Mellettünk volt a gitártanszak, amikor zeneiskolába jártam, és ezekből mindig pont akkor volt szünete a gitártanárnak, és átjött a dobosokhoz, és mindig nyomta ezeket a vicceket. Úgyhogy ezekre én már immunis vagyok, így beleívódott tulajdonképpen az oktatásomba. Úgyhogy igen, én dobos vagyok. Igazából régen is voltak szereplések. A legnagyobb változás ilyen szempontból az életemben az a cimbali benddel történt, amikor is 2015-ben hívtak föl, hogy nem ér rá a dobosuk, és a Prima Primissima díjátadón egy számot kéne velük játszani. Akkor azt
semmilyen stresszes debütálásra nem gondolok ezután.
Én azt gondolom egyébként, hogy most olyan körben beszélgetünk, ahol ez a mindennapjainknak a színpadi szereplése. lenne itt egy apró dolog.
Fölhívtak egy ilyen prima lehetőséggel.
Igen, úgyhogy nekem ez volt az első brutális mélyvíz, mint ahogy például az első repülésem is Japánba volt életemben. egyébként a cimbali benddel, tehát ezeket nekem sikerült megtalálnom. Akkor nem tudom, hogy mondjam, elképesztően be voltam szarva. De tényleg, tehát nem tudom, mennyi idős volt, 16-ban, nagyon fiatal voltam. És főleg úgy, hogy na hát akkor ezt maximum kettőször tudjuk megcsinálni, mert csúsztatott élőbe megy, úgyhogy ne roncsd el. Én meg életemben egy-egyére játszottam azt a számot, amit, wow. És előtte kétszer próbán. Úgyhogy nekem ez volt az első. És azóta viszont már évi, szerintem tavaly volt a legkevesebb koncert, mióta zenekarban vagyok, ez 94-et jelent. Úgyhogy tulajdonképpen így...
Nem 94 óta vagy zenekarban,
hallgatok
kedvéért mondom, igen. Mert én tudom, hogy 94-szer állt színpadon.
Így van.
Bocsánat, mert dobol.
Igen. De hogyha őszinte akarok lenni, most egy kicsikét ezelőtt az adás előtt is izgultam, mert nekem valahogy a hangszerem az ad egy kis biztonságot, még akkor is, hogyha esetleg olyan zenéket játszunk, ami még annyira nincsen kézbe, de így szokatlan még így is ülni, de hát azért igen, mondjuk, hogy otthonosan mozgok a színpadon. Hát
kellett volna ebbe a kis stúdióba egy nagy színpadot tenni, és akkor...
Ugye? Egy dobban.
Zoli?
Nem játszom semmilyen zené, vagy mi ez hangszeren. Nem azért, mert nem akarok, hanem mert nem. Ezt most így nem fejtjük ki. Viszont a teljes családom az nagyon muzikális. A nővéremnek, a lányának van egy klasszikus gitár diplomája Bécsi Egyetemről. Azt hiszem, hogy a nővérem az zongorázott, a bátyám az talán basszusgitár, és szinte mindenki tud játszani. Uh-huh. Valamint nem lett családi zenekar, tehát hogy erre nem törtünk ilyen babérokra. Nekem, meg hát az én szimfóniáim azok a vitorlázás. Tehát, hogy ott van a csapat összhang, összehozás, és abban a játék. Tehát nekem az, ami az én zeném, amikor hat ember egy 6 tonnás hajón a nem tudom én 240 négyzetméteres vitorlát úgy húzza föl, hogy hiba nélkül. Tehát az a szimfónia, amikor így, így hallott, hogy ott ment föl, úgy akadt meg, úgy húzták meg, úgy megy a csörlő. És egyébként nem hangzik el egyetlen egy oda nem illő szó sem.
Az elismerés hangjain kívül.
Amire azt tudom mondani, hogy viszonylag ritka, de amikor sikerül, akkor az tényleg nagyon jó érzés. Erre az én színpadom az volt, hogy három különböző hajóosztályban, három különböző évtizedben lettem érmes három különböző csapattal. Úgy, hogy egy nappal korábban szóltak.
Pedig lett volna rá egy évtized, ha jól hallom.
Igen, de hogy nem. Uh-huh. Tehát ennyit tudok hozzátenni a zene kérdéshez. Nagy fogyasztója vagyok a streaming szolgáltatók közül, amin a Digit Podcast is megtalálható, szinte mindegyiken. Olyannyira vagyok nagy rajongó, hogy most kijöttek ezek a statisztikák.
Igen.
Az egyik kedvenc előadóm, akihez nagyon, tehát, hogy nagyon, nagyon szeretem azt az előadót, és ő volt a top, ő külön videós üzenetet küldött, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy képzeljétek el, hogy Barcelonába fogok menni koncertre, és meghallgatni őt. Szerintem ez most így az elmúlt, nem tudom, 6 évemnek a legnagyobb zenei élménye, hogy én tudok oda menni egy koncertre, ami erről fog szólni.
És úgy, ott szívesen látnak.
Úgy tűnik. Azt tudom mondani, hogy a posztomat azt az előadó is és a kiadója is felrakta a sztoriba. Úgyhogy én büszke voltam erre, hogy
ez jó érzés.
Igen. Laci?
Tök jó. Én amatőr módon megtanultam gitározni, ezt így elsősorban ilyen családi körbe szántam, meg a magam szórakoztatására. Nagyon tiszteltem mindig azokat a barátaimat, akik ebbe többet láttak. Van egy gyerekkori barátom, aki most már nem is tudom, évtized óta rockabillyt játszik, a Jerry, hát ő nyilván sokkal többet tett bele, mint én, pedig ő is többé-kevésbé autodidakta módon tanult végig. De nekem ez akkor is sokat adott. Nagyon örültem, és mai napig nagyon boldog vagyok, hogy ezen a kis úton elindultam, meg hogy volt mondjuk egy ilyen zenész, a Borka Zsolt, aki engem ebbe egy picit segített, adott egy-két dolgot hozzá, mert az ez mindig kell bizonytalanságban, hogy hú, most fog ez menni, vagy nem. Ott mindig jó, hogyha van véletlenül idézőjelben valaki, aki bátorít, meg segít. Viszont a színpaddal ugye nem ezen keresztül ismerkedtem, de elég korán, én már iskolás koromban jártam, küldtek, inkább így emlékszem, ilyen-olyan versenyekre, és akkor a mai napig megmaradt bennem, és gyakran szoktam mesélni azoknak az ismerőseimnek, akik nem szeretnek szerepelni, vagy kell, de nagyon félnek valamilyen alkalomtól. Voltam általános iskola közepe felé egy szónok versenyen, Kossuth Lajos szónok verseny volt a neve. Kisvárosi környezetet, kultúrházat.
Egy gondolatot engedjetek meg a zenei témában. Állítólag a legrégebben rögzített hang, ami még lejátszható és magyar, az Kossuth Lajosnak a mondata. Csak így közbe szerettem volna szólni.
Azt hittem, hogy Petőfi lesz, de nem, nagyjából Kossuth. Ugyanaz a korszak. Kossuth. Na és a Kossuth szónok verseny, a kultúrház, színpad, pulpitus, felolvasni kellett, jó? Tehát nem kellett fejből megtanulni semmit. Egy szónoki beszédet, amit Kossuth tartott 40-es években, fel kellett olvasni egy oldal. Na jó, de hát az ember nem volt még 10 éves is épp hogy. Rendkívül izgultam. És mire fölkerültem oda a pulpitusra, addigra már annyira izgultam, hogy így szabályosan remegett a kezem lábam, de gyakorlatilag ilyen elég látványos mozgást végeztem ott a pulpituson, és ez nyilván kiragadta, vagy kiütött a hangomra. Uh-huh. Tehát az is ilyen nagyon remegős, meg minden lett. És hát úgy attól nyilván még jobban befeszültem, hogy ezt hallottam, hogy ezt most az egész oldalon keresztül ezt így fogom hallani a saját hangomon. Ezzel együtt valahogy elértem egy harmadik helyet, ami ahhoz elég volt, hogy megnyugtasson, hogy még így is megéri ezt csinálni, azért nem lehet ez teljesen olyan szörnyű, de hogy annyira zavart ez, hogy ez nekem nem megy, hogy egy csomó alkalmat utána megragadtam. És mindig egy kicsit jobb lettem benne, és a sok kis lépésből végül az lett, hogy egész jól ment, városi ünnepségen már ilyen 18-19 éves koromban simán elszavaltam egy verset ott a nagy megemlékezésnél, meg arra mai napig büszke vagyok, hogy hetedikesként én búcsúztattam el a nyolcadikosokat, vagy nyolcadikosként én búcsúztam el a nyolcadikos saját osztályaim nevében. És mind a kétszer egy református templomban megtapsoltak, amit én ugye ilyen alkalmakon jártam szinte csak, meg ilyen elhitatokon nem vagyok református, de hogy állítólag ott ez nem szokás, és lehet, hogy ma már igen, hogy akkor nem volt, és hogy akkor ezt nekem így elmondták, és akkor nem így
az,
maradt meg.
Mint az autentikus református köztetek, így mondom, hogy nem az. Tehát,
hogy ezek voltak azok a dolgok, amik így megerősítettek abban, hogy színpadon érdemes lenni, és a mai napig ennek nagyon sokat köszönhetek, hogy amikor valamit elvállalok, megkérnek rá valami előadás, stb., vagy moderálás, most azt egyre inkább, ott tudok arra koncentrálni, hogy mit szeretnék átadni, mert nem arra kell koncentrálnom, hogy ne remegjek, hogy ne izguljak, hogy majd mi lesz ebből. De ide szerintem tényleg csak sok kis lépéssel lehet eljutni, úgyhogy én mindenkit erre biztatok, hogy akinek ez nem megy, az csinálja.
Abszolút.
Na, viszont akinek megy, az elmegy például olyan műsorokban, mint a Virtuózok, nekem az egyik kedvenc műsorom így ever az, hogy ezt valaki kitalálta, hogy legyen egy ilyen, hogy Virtuózok. És most pont a hétvégén volt megint, azt hiszem, negyed döntő, egy következő adás volt. Nagyon érdekes, mert hát hogyha ez az állélő, amit te mondtál, vagy nem tudom, hogy ilyen
csúsztatott
élő,
ez
bocsánat.
Általában ez szokott lenni.
Csúsztatott élő, hogy pár perc. Na most ez egy ilyen fél évvel csúsztatott élő adás. Konkrétan tavaly nyáron vették fel itt a Gödöllői Királyi Kastélyban, vagy legkésőbb szeptemberben full napsütés.
Adja magát a poén, hogy mával vitték vissza. Tehát, hogy...
hát körülbelül. Ez most duplán is üt itt Gödöllőn.
Elnézést.
Na, de hogy mire akarok kilukadni? Tehát, hogy ott volt egy kisrác, hogy ő eljátszani akkor a Liszt Ferencnek a Campanelláját, egy 10-12 éves forma srác, és hát úgy kinyögte mellesleg, ő egy éve kezdett el zongorázni, tutoriálokból, ezt ő mondta, így ezért merem én is így mondani, tehát, hogy tutoriálból tanulta meg a Campanelláját, és ugye én már, hogy ez micsoda, szerencsére láttam, mert a film, aki ugye jár zongora tanszakon zenesuliba, de ő is használ ilyen tutoriál videókat más darabok megtanulására. Én ezt már így láttam. Most az a kérdésem, hogy szerintetek ez is tudta demokratizálni a zeneipart, illetve így általában az online videóknak a megjelenése, ezeknek az oktatási célú használata. Ma több esélye van elindulni egy fiatalnak a zenészi pályán, amiatt, hogy digitalizáció van? Hátsó szendékkal kérdezem, mert az a sejtésem, hogy ez a válasz, ez több szakmára is igaz lehet egyszerre. Tehát ha azt találnánk most a beszélgetés végére, hogy a zeneiparban könnyebb elindulni, könnyebb arra vállalkozni most már a konkrétabb szóhasználat felé menve, hogy én egy zenészi pályán elinduljak, hogy én egy zenekart indítsak, akkor lehet, hogy ez más szakmában is könnyebb lett.
Szerintem egyébként abszolút könnyebb az internet segítségével most már elindulni egy ilyen zenei pályán, már csak azért is, mert on demand, tehát akkor van ott az az oktató videó, amikor én szeretném, ami egyébként szerintem egy hátulütője is tud lenni, mert nekem például én észrevettem, hogy egyébként a mai napig is én is tanulok, és szerintem ez egyébként az alázatos zenészeknek egy jó szokása, hogy holtunk, itt tanulunk, és én is például föl vagyok iratkozva egy amerikai dobos csávónak a web felület, nem is tudom, ja. Ez ilyen e-learninges egy dolog, ahol
dobos
vannak,
e-learning,
igen, és vannak kurzusok, teljesen ugyanúgy, mint hogyha bármi más iparágban lenne, viszont és egyébként úgy is van megcsinálva, hogyha nem tudod elérni azt a szintet abba a tempóba, akkor nem enged tovább lépni a következőre, és nekem például a számonkérés hiányzott ebből, és ezért is járok, vagy hát most már pont nem, de egy évvel ezelőttig még magántanárhoz jártam, mert ott az volt, hogy az egyik héten csináltunk valamit, a következő héten pedig azt ugyanúgy átnéztük, és hogyha nem tudtam, az gáz volt, és nem azért, mert egyébként leszúrt volna. Szóval nem azért, mert leszúrt volna érte, hanem azért érezted, hogy ő is ott van, ugyan én fizetek neki, de az ő idejét húzott tulajdonképpen azzal, hogy te nem voltál elég alázatos, és nem készültél föl. Szóval szerintem nagyon jó anyagok vannak, és egyébként ez mind vonatkoztatható zenei, de akár egyébként a keverés, az utómunka, bármilyen felvétel, eszméletlen mennyiségű tutoriál van fönt a neten, és ezeket, hogyha tudja használni az ember, és saját magát számon tudja kérni, és kitartó, akkor nagyon-nagyon jó eszköz tud ez lenni abban, hogy valaki elinduljon, és nem csak heti egy dobórára és egy szolfésre járjon be, a másodikhoz pedig nincs kedve.
Nagyon fontos az, hogy a digitalizáció hozott egyfajta tudás megosztási lehetőséget, ahol át tudom adni a tudásomat, és rögzíteni tudjuk. Lacival volt egy közös projektünk az lkkv.hu-ban, ahol szintén ez a tudás megosztás, mint olyan, az elkezdődött. Amiben én látok akadályt, problémát, hogy nem azzal van baj, hogy fönt van a tutoriál, hanem ezzel a Sheldon effekttel, hogy majd akkor én a YouTube-ról tanulok meg úszni. Megtanulhatok úszni a YouTube-ról, de hozzá vizet is kéne látnom. Tehát megint a mérési pontok. Tehát, hogy attól még, hogy én vagyok, hogy a valamelyik olimpián még Nézi Jenő közvetítette az úszó gyereket, aki majdnem elsüllyedt, és nem jut eszembe a neve.
Erik az angolna.
Erik az angolna. Ettől még hiába néz a tutoriált meg. Valószínű, hogy nem az olimpiai keretben lett volna a helye, de mindenkit bíztatok, hogy kerüljön az olimpiai keretbe, és a tutoriára a nagyobb eséllyel fogja oda jutni. De hogy alapjában véve, abban elképesztően fontos szerepe van, hogy tudás átadásban kipróbálhatok valamit. De ha én tényleg komolyan gondolom, akkor a komolyan gondolásban mindig hiányzik számomra az, amit te is mondtál, és itt visszacsatolok, hogy ha nincs alázat, és nincs visszakérdezésnek lehetősége, attól én még nem fogom megtanulni és profi szinten űzni, csak tudok róla.
Na jó, de a visszajelzésnek nem csak a tanár oldaláról
nem van. A tanára gondolok, úgy összességében a visszajelzésre.
De pont a következő kérdés a közösségi média témája, és akkor ezt most provokatívan fogom feltenni, bár nem így terveztem, de most látok rá lehetőséget. Tehát, hogy ott van a közösségi média, nagyjából párhuzamosan fejlődött ezekkel a tutoriálos oldalak és eszközök használatával. Tehát, hogyha azt gondoljuk most már lassan abba a konszenzusba érkezünk, hogy könnyebb elindulni egy fiatalnak mondjuk a zenei pályán is, mint korábban, vagy több eszköz áll rendelkezésére az elinduláshoz, és ezeknek az ára is talán bizonyos eszközök ára jóval kedvezőbb, mint korábban az akkori eszközök hozzáférhetősége, akkor ugyanezt el lehet mondani a közönségről, sokkal olcsóbban el tud jutni a közönséghez. Sokkal nagyobb közönséghez, rövidebb idő alatt, kevesebb beruházásból, mint mondjuk a nagy kiadók világában ez lett volna. És akkor azt mondanám kérdésként, hogy onnan nem kapja meg ezt a visszajelzést? Tehát, hogy kirakja, kiposztolja, holnapra nem lesz tele, hogy ez egy borzasztó teljesítmény, kedves Kálmán, ez a dobolás?
Hát most, hogyha megengeditek, akkor már itt lendületben voltam. Tehát mi van az Ukrin Benedek effektel? Tehát egy elképesztően érdekes társadalomban a visszajelzések lehetnek torzak. Amikor szándékosan olyan helyzetet állítok elő, hogy beállítok valakit sztárnak, aki már elhiszi magáról, hogy az. Tehát Biki Csunáj, aki elmegy egy showba, és valamelyik nap pont a Facebookon láttam, én nagyon nagy előadónak tartom, tehát félre ne értsen, hogyha bárki rajongó, akkor nagyon örülök, hogy ő rajongó, maximálisan egyetértek vele, értem, hogy miért lett rajongó. De valahogy érzek némi különbséget az Aerosmith és Biki Csunáj között.
Az még nem baj, mert hogy ez azt jelenti, hogy megtalálták a maguk közönséget.
Én megtaláltam a saját zenészemet a saját közönségemmel, de a social media az tud egy borzasztó torz képet adni, és amilyen gyorsan felemel, olyan gyorsan dob le, és okoz mentális problémákat.
De akkor ezzel azt is mondod, hogyha nem lenne közösségi média, hogyha nem nyomognák a telefonjukat annyian, bocsánat, ez a feleségem szava rá, akkor más zenéket hallgatnánk?
A környezet, ugye szervezetfejlesztés, jó? Tehát, hogy azt mondom, hogy bizonyos helyzetekben az a környezet, az meghatározza, hogy én milyen információkhoz jutok. Ha egy afrikai törzsben lakok, Kenyában, és nincs MP3 lejátszásra alkalmas elektromos készülékem, akkor bizonyára nem fog hozzám eljutni Biki Csunáj. Igaz? Nem fogom tudni, hogy ki az, de baromira fogok tudni örülni a vudu varázsló körbeugrálásának a törzsben, aki egy dobbal a kezében. Próbál meg számomra akusztikus élményt nyújtani. Tehát az, hogy én mennyi idő alatt kapok meg információt, tehát nem a közösségi média kérdés, hanem az a kérdés, hogy én milyen környezetben kapom meg azt azt a patront, amit közösségi médiának hívunk. Én így látom.
Zenész szempontból a Cimbalibannak, hadd mondjam el, mert nagyon büszke vagyok rá magyar emberként, hogy a Cimbaliban lemeze volt az első, ami felkerült a World Music világzenei slágerlistákra, meg még számos egyéb siker is van majd, ha gondolod nyugodtan, az meg ezeket is, de hogy ennek köze van ahhoz, hogy ti mondjuk jól használjátok a közösségi médiát? Vagy pont nem, mert hogy amikor szintén adás előtt beszélgettünk, amikor erre szóba került, akkor azért te is kritikus voltál, hogy még ti sem úgy használjátok.
De nem akartad elmondani, most már mondd
el. Most már muszáj, igen. Szerintem egyébként az a modell, amit most csinál a Cimbaliban közösségi médiája, az régen sokkal jobban működött, ezért is lehet 18 ezer feliratkozónk, vagy lájkolunk, nem tudom pontosan, hogy melyik szám hogy áll, de hogy valószínűleg az olyan szinten játszott benne közre, hogy lett egy közönségünk, ami miatt elkezdtek bennünket hívni, ami miatt például kiadónk is lett, a kiadónk felel szerintem tulajdonképpen 90%-ban azért, hogy mi felkerülhettünk erre a listára. Mert a kiadó, akinél vagyunk, voltunk, akkor, mikor megjelentek ezek a lemezek, ők nagyon-nagyon ott voltak ebben a világzenei szénában, és egyébként nagyjából az egyetlen, majdnem az egyetlen magyarországi világzenei kiadó. Uh-huh. Ezért sokkal jobban rá van fókuszálva ezekre, és nem tudom egyébként pontosan, hogy működik pont a World Music Chart, de biztos, hogy köze van ahhoz, hogy a mi kiadónknál a portfólióban ott volt a mi lemezünk. De hogyha már itt a közösségi médiáról beszélgetünk, nekem is van egy gondolatom még azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet népszerűséget szerezni, vagy mennyire hallgatnánk más zenét. Szerintem egyébként még jobban is hatással van a mostani zenei közéletre a közösségi média, mint régen a kiadók, akik cenzúrázták azokat a számokat, amik nekik nem tetszettek, vagy nem volt mögötte biznisz, mert ugyan TikTokon például itt is tök jól elválik a kettő, a TikTok és az Instagram egymástól, hogy a TikTokon baromira nem érdekli a TikTokot, hogy neked hány TikTokot, hogy neked hány követőd van, és mit raksz ki. Őket az érdekli, hogy mennyire tudod ott tartani a usereket, a felhasználókat a platformon, és mennyire tudod ne a te videódnál kapcsolják ki a TikTokot. Tehát ott igazából ez a lényeg. Tehát azok a számok üresek, meg ezt is tudni kell a helyén kezelni, hogy most mit akarunk. Azt szeretnénk, hogyha lennének Instagram követőink, és streamelnének bennünket a streaming platformon, vagy azt szeretnénk, hogyha a zeneipar harmadik pillérénél, az élő zenénél...
Ott legyen. Igen.
És teljesen más a kettő. És ezért is torzít igazából ez az egész, meg a tökéletes példa a TikTokra, hogy TikTokon is lehet, Olivia Rodrigo, nem tudom, hogy ismeritek a nevét, a Covid alatt lett tulajdonképpen sztár. Híres sztár, azért, mert a TikTok fölkapta egyetlen egy számát egy éjszaka alatt, amikor kiadta, TikTok zene lett belőle, az emberek csináltak rá videókat, és a kiadás után két nappal 33 millióan hallgatták meg Spotify-on. De ugyanígy például a toplisták is befolyásolják az embereket, akár egy rádiós toplista, akár pedig egy streaming platformon toplista. Mert én is szoktam ilyet csinálni, amikor nincs kedvem valamit hallgatni, nem jut eszembe semmi, akkor berakok egy toplistát, és megnézem, hogy mi van most. Uh-huh. És ez önkéntelenül is befolyásolja. De jó irányba is tudja szerintem befolyásolni, mert hogyha például nézzük az Instagramot, az a másik fele. Tehát ott nem arra megyünk, hogy minél több nézettséget gyűjtsünk, hanem ott inkább az van, hogy ott az a tartalom az a követőidnek szól, és nem csak azoknak, akiket a TikTok odarak hozzád, mert jól teljesített a videód, és ott akarja tartani őket, hanem tulajdonképpen nekem szól az a tartalom, amit az adott esetben a zenész közé tesz. Én így szerettem meg Dua Lipát. Uh-huh. Van egy angol dobos figura, akit évek óta követek, saját magának van stúdiója, és Adele, meg Seal, meg ilyen lemezeken játszott, és megtudtam, hogy játszott egy Dua Lipa számon, és én elkezdtem hallgatni ezt a számot, és utána elkezdtem Dua Lipát hallgatni, aha, utána meg már ebből, ezután most ott tartunk, hogy két éven keresztül minden évben Dua Lipa volt a legtöbbet hallgatott előadó minden évben. Úgyhogy igen, meg ugyanígy akár a közvélemény, meg a filmzenék, hogyha belegondolunk, hogy a Barbie-ból mekkora őrület lett.
Hát abból is, igen.
Igen, meg az Oppenheimer természetesen, de hogyha csak a Barbie-nak ott volt kettő 2-3, Billie Eilish például neki, vagy a Dua Lipának szintén a Dance the Night, ami azóta rekordokat döntögett, még itthon is rádió top 40-es lejátszási listán, vagy listán lett. Tehát így azok is teljesen befolyásolja, és valószínűleg szerintem social media nélkül nem lett volna ekkora hype a Barbie. Ugyanígy valószínűleg az Oppenheimer nélkül se lett volna ilyen hype, de hogy ez is a social media, és onnan pedig ugyanúgy átnyúlt a zeneiparra, mert azóta meg folyamatosan kapja a jelöléseket.
Azt hiszem az üzleti életben is ezt el lehet mondani. Valószínűleg nem ugyanazokat a cégeket használják egy csomó esetben, hogyha nem lenne közösségi média. De hogy így az adás vége felé azért ne menjünk el a jövő mellett, ha már az én cégemet is Future-nának hívják. Itt a végén, ha nem is 20 évre előre, mert az nagyon meredek lenne, de mondjuk 5 vagy akár 10 évre esetleg előre ugorulunk. Én azt feltételezem, hogy lesznek külön kategóriák, versenyek, slágerlisták, mondjuk a mesterséges intelligencia nélkül, hagyományosan, úgy a szóval alkotó zenészeknek, lesznek ugyanezek a mesterséges intelligenciával együtt alkotó zenészeknek, meg lesznek a zenéni nem tudó emberek, akik mesterséges intelligencia promptokkal fognak alkotni zenét. És hogy nagyjából ugyanez van egyébként a sakkban, most már évek óta, hogy eléggé elkülönültek ezek a mezőnyök, hogy úgy mondjam. És külön...
két sakkgép játszik.
Igen, de hogy így van. Tehát, hogy most nem ez, de van ilyen lista, van ilyen pont élő lista, meg van ez a használhatom, meg a nem használhatom. Te mit gondoltok erről, meg hogy egyébként most ezt bedobtam, de hogy ezen kívül esetleg milyen más dráma bontakozott ki a szemünk előtt.
Kicsit érdekes ez a tekintsünk előre 5 évre. Hozom azt, amiben én otthon vagyok. Legyen ez a vitorlázás. Tehát, hogy 2000-től 2010 környékéig volt ez a mi is ellenkező irányba indultunk el a fehér szalagon, mert hogy a kéttestű hajók, aztán eltűntek a kéttestű hajók, aztán lettek 3 testű hajók, akkor azok is eltűntek. Aztán most már a világ...
Nehogy a nőkkel is ez legyen.
Ne, Laci. Ne. Tehát a világ az változik, és ebben a változásban nagyon érdekes a technológiának a szerepe, hogy mennyire befolyásolja. Hogy az, hogy egy világbajnok vitorlás csapat egytestű hajóval, Berezs Zsomborékra gondolok, egytestű hajóval nyert, ugye? Mert annak a versenynek az a lényege, hogy van egyfajta tök ugyanolyan Forma 1-es hajó, beleülteted a srácokat, és vagy tudnak zenélni együtt, vagy nem. De minden más. A pálya, a szél ugyanúgy működik, és ezeket a hajókat már számítógép tervezi, vélhetően különböző számítógép vezérelt megmunkáló eszközök gyártják le, de a végén a zsombi fogja a kormányt. És egy elképesztően hülye helyzetben, ahol betolják őket a zsűrihajóba, elrontják a rajtot, lesznek világbajnokok. Az emberi tényező mindig is emberi tényező marad. És én azt látom, hogy a technológiát, aki azt gondolja, hogy majd itt átveszi a nem tudom én micsodát, lehet, hogy igaza van bizonyos helyzetekben, és igen, át fogja venni. Főleg ezzel az AI-jal még nem tudnak mit kezdeni. És vannak olyan területek is, lehet, hogy jobb lenne, ha átvenné, mert igazából te csak gödölőre jövet. Én tökre szeretném már azt a Smart City megoldást, hogy ha nem áll senki, nem megy senki, akkor én miért állok a piros lámpánál?
Igen, tudod, hogy hívják azt a Smart City megoldást? Körforgalom. De egyébként a holland gátaknál tök igazad volt a múltkor az adások egyik első adásban emlegetted ezt a példát.
Igen, Rotterdami gát bezárás. Nem lehet humán erőforrásra bízni egy milliárdos döntést. Mert össze fog alatta robbanni. Tehát, hogy Pelikán József gátőr nem fogja elvinni azt a mentális problémát, hogy ő bezárja a Rotterdami gátat, és közben 9 milliárd per óra. ez a veszteség éri ezért a várost. Tehát, hogy zenében ugyanez. Tehát egyetértek azzal, hogy különböző kategóriák lesznek, de aki énekelni fog, az akkor is fog tudni egy szál mikrofonnal énekelni, és mindegy, hogy hol. A zenekarban a zenészek, dobos, akkor is le fogja tudni játszani hiba nélkül azt a dob szólót, amit szeretne, és elképesztően jól fogja tudni támogatni azt a ritmust, amire az egész zenekar épül. A gitáros van évtizedenként az az egy ultra brutálisan elképesztő géniusz, nagyon jól fog gitározni. Le lehet utánozni egy AI-jal, és lehet jobbat csinálni egy AI-jal, de továbbra is megy ez a képek esetében is már előjött, hogy akkor most, na, a művész, aki begépelte a kódsort, vagy az AI, aki létrehozta a képet. Ez mindig is egy ilyen vita lesz. Én ezt gondolom, ez a remélem válaszoltam minden feltett kérdésre.
Szerintem ez abszolút stílusfüggő. Tehát mondjuk szerintem nehéz lesz mondjuk az ilyen könnyű jazz-t mondjuk, vagy az ilyesmi, vagy mondjuk a népzenét ezt helyettesíteni esetleg MI-jal, mert mindig más. Tehát a népzenénél is úgy van, hogy ezt mindig el is szokta Balázs mondani a zenekarvezetők koncerteken, hogy ő régen gyűjtött. És ahogy visszamentek 5 évre rá, teljesen máshogy játszotta. És mikor ezt számon kérték rajta, akkor mondta, hogy nem biztos, hogy nem most így, legutóbb is így játszottam. És ugye népzene ez egy élő dolog például. Szerintem ezt nehezen lehet majd mesterséges intelligenciával leutánozni, vagy helyettesíteni. Abban talán lehet jogosultsága az MI-nak, hogy mondjuk a kiadók részéről ezt használni, és ezzel csinálni tulajdonképpen azt, hogy felfedezzenek előadókat. Hogy egy webscraperrel leszedik az összes található MP3 fájlt az internetről, ezt egy mesterséges intelligencia elemzi, és megnézi, hogy oké, nézzük csak, ő kicsoda, micsoda, mit csinál, milyen ez, van-e valami hasonló, ami befutott, mennyire esélyes az, hogy ez most be fog futni. Szerintem esetleg itt lehet még létjogosultsága, de már egyébként másik része pedig nagyon sok olyan szoftver van már ma is, ami mesterséges intelligencia alapú, már mondtam a keverésnél is, de egyébként meg vannak olyan, mit mondtunk a pluginre, bővítmény. Amiket csak így behúzol a szerkesztő szoftverbe, és benyomogatod az akkordokat, és ő mindig mutatja, hogy melyik fog jól hangzani azután, amit te éppen nyomtál. Tehát, hogy az tényleg a teljesen fordamiz a hülyéknek való, és bármit össze tudsz rakni, aztán meg természetesen ott van az autotune, ami meg tudja csinálni azt, hogy most ebből az én beszédhangomból csinál egy ének hangot, vagy bármit, vagy éppen Bohemian Rhapsody hangon mondom el ezt, amit én csinálok. És például az engem nagyon meg is szokott jeszteni, hogy már bármit rá tudsz ereszteni politikusnoknak a hangjára, és énekelnek ilyen AI-os dolgok, és tök ingyenes, bárki meg tudja csinálni. Meg mondjuk annak is a varázsát tökre elveszi, hogy régen, hogyha voltak ilyen leakek, uh-huh. Hogy fordítsuk ezt, hát ilyen kiszivárgott lemez részletek, akkor azt elhitted, hogy basszus, ez lesz az új lemez. És mióta mondjuk tökéletes példa erre Harry Styles, aki most éppen nem turnézik, most hagyta abba kb. Szeptemberben a turnézást, és azóta a TikTokon folyamatosan jelennek meg a leak Harry Styles számok, aminél már nem tudjuk eldönteni, mert tényleg megszólalásig teljesen ugyanolyan, tehát lehet, hogy ő, de lehet, hogy nem.
Uh-huh. Szerintem érdekes, kicsit olyan érzésem van, hogy így hallucinál a világ, mint ahogy eddig egy-egy ilyen szoftverrel szoktuk mondani, hogy hát ez hallucinál, tehát olyan választ generál, ami egyébként nem kéne, hogy legyen, csak olyan válaszkényszerben van, hogy muszáj neki valamit kitalálni gyakorlatilag, ami hülyeség, de ő csak azért, hogy odaírjon neked válaszul, most ezt kitalálta. Most ugyanez történik szerintem így rendszer szinten a világban, hogy gyakorlatilag ezekkel az eszközökkel így hallucinál a társadalom ezekre a zenészekre, vagy ezekre a politikusokra. Egyébként nekem a kedvenc példám előadóként, meg az egyetemeken is a Deep Tom Cruise oldal. Van egy ilyen több milliós követő táború oldal, ahol rendszeresen tesz fel a szerző mesterséges intelligencia alapú Tom Cruise-zal látott jeleneteket. És megszólalásig tényleg, sőt, még utána is hasonlít Tom Cruise-ra a szereplő, miközben egyébként semmi köze valósághoz, ez teljesen generált.
Egyszer majd megjelenik élőben, akkor meg nem hiszik el.
Igen.
Még tudnék mit kérdezni.
Ezt szokták mondani mindig, hogy egy ilyen kamu műanyag újat kell pluszba hordani, és hogyha bármilyen videót csinálnak rólad, akkor utána hivatkozhatsz rá, hogy AI volt, nem én voltam.
Igen,
a hat ujjamban.
Hat ujjam.
Hát feltéve, hogy nincs egy valódiságot igazoló videó, ami ugyanez van. De most nem fogok többet kérdezni, mert elment az időnk. Meg kell, hogy köszönjük, Lőrinc, hogy velünk tartottál, mert biztos, hogy nem tudtuk volna a zeneipart így felfedezni egy ilyen belső nézet nélkül. És nagyon köszönöm, hogy elvállaltad ezt az oldalát is a mikrofonnak.
Ugyan. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Remélem hasznos volt nektek is, és a hallgatóknak is tudtam valamennyire betekintést adni.
Ezt utólag megmondjuk, de köszönöm.
Igen, az még kiderül.